Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg 60. vasárnapjának prédikációs alapigét, amelyet megírva találunk a zsidókhoz írott levél második fejezetében, az első négy versben, a negyedik fejezet első négy versében a következőképpen. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a zsidókhoz írott levélnek egyik fontos mondandója, fontos kérdése az, hogy el lehet-e esni, és vissza lehet-e térni? Hogyan működik ez? Mi történik akkor, hogyha valaki elbukik az úton? Bejuthat-e a nyugalomnak a helyére? Mi van azzal, aki elsodródik az útról? Egy héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy nagyon meggondolkodtatott az a néhány mondat, amit olvastam Pintér Károly lelkész testvérünk búcsúztatójában, amelyben így fogalmazott a lelkész, hogy Karcsi bácsi az egyik evangelizáción, alcsúton úgy fogalmazott magában, amikor előre hívták a megtérőket, és ő nem ment ki, hogy de Uram, te tudod, ugye tudod, hogy én is ott vagyok. Hogy lélekben én is ott vagyok. Mert nem a forma a döntő. Tudjuk, hogy hányan mennek ki egy alkalommal, mondjuk csak gondolok egy Reménység fesztiválra, ami évekkel ezelőtt volt a sportcsarnokban. Hány százan mentek ki ott, és lelki gondoztuk őket. És nyilván sejtjük, hogy ennek a töredéke marad meg. Vagy gondoljunk arra, hogy hányan indulnak el mondjuk egy ifjúsági bibliaórára, és akkor ennek hány százaléka marad meg? Hányan indulnak el a konfirmáción? Hányan indulnak el a gyülekezetbe? És hányan maradnak meg? Ez nagyon nagy kérdés a zsidókhoz írt levélnek, amihez illik az éneknek a harmadik verse, hogy egyé lenni kíván a szívem veled, élnie különben tovább nem lehet. Nélküled mit sem ér egész éltem. Veled halálom is nyereségem. A kérdés az, hogy ha egyé válunk az Istennel, lehetséges a különválás? Házasságnál lehetséges sajnos. Tapasztaljuk, hogy néha se lehetséges. Pedig arról tanítunk, akár jegyes oktatást tekintve, vagy akár most a házasság művészete sorozaton, hogy hát a házasságban egy házasság test jön létre. Egyéválás. Minden tekintetben. Lehetséges a különválás? Sajnos igen. Egyéválás az Istennel. Lehetséges a különválás? Mert ha igen, akkor nem él az egész életünk semmit. Élnie különben többé nem lehet. Mit sem él az egész életem nélküle? Ugye tudod, hogy én is ott vagyok? Elmondjuk-e az Istennek, hogy én is ott vagyok veled, és ott akarok maradni veled? És nem csak addig, amíg jönnek a megpróbáltatások, mint ahogyan a magvető példázatában olvastuk. A másik, ugye Timóteushoz írott második levélből volt ez a mondat, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hát utána jöttem rá, hogy hát ez volt az én lelkészi szentelésemnek az igéje, amiről a harmadik püspök úr beszélt. És nem is tudja az ember még olyankor, 24 évesen, hogy mennyire szükséges az, hogy tényleg józanul, erővel tudjunk szolgálni. Bibliórán mondtam, hogy egyre többen vannak lelkészek, akik kiszállnak a ringből. Egy nálam jóval fiatalabb lelkésztestvér fogalmazott így, hogy szó szerint teljesen elfogytam 12 év alatt. 12 év alatt szó szerint teljesen elfogytam. Hogy mennyire szükséges az, hogy nem kell félnünk, nem a félelem lelkét kaptuk, az erő, a józanság, a szeretet lelkét kaptuk. És valahogy nekem az csengett a fülemben ezzel kapcsolatban, hogy a Szentlélek az az örömnek a lelke. És akkor próbáltam keresgélni, most akkor ez most hogy van? Miért ez jön elé, hogy az öröm lelke? A Szentlélek. Hát persze, hogy az öröm lelke, mert a lélek egyik gyümölcse az öröm, meg az énekeinkben is előjön, például a 238-as énekben, hogy a Szentlélek az öröm lelke. És most pedig arról van szó, hogy ne sodródjunk el, maradjunk meg a lélekben, halljuk meg az ő szavát. Maradjunk meg az öröm lelkében, és halljuk az ő szavát. Ahhoz, hogy halljuk, ahhoz gyakorolnunk kell a hallást. Most az elmúlt héten, amikor szabad voltam, akkor tettem egy kirándulást a Balaton felvidéken, és a vendéglátóm megmutatott nekem egy pálos kolostort. Hát ők kiköltöztek a nagy forgatagból, hogy végre a nyugdíjas éveiket nyugalomban tölthessék. Hát így fogalmazott, még ezt is elmondhatom, hogy azt gondolták, hogy ők most aztán már semmit nem akarnak csinálni a gyülekezetben, és ahhoz, hogy semmit ne csináljanak, azt kell csinálni, hogy 10 perccel később megyünk be az istentiszteletre, és 10 perccel korábban hagyjuk ott a templomot, hogy senkivel ne tudjunk beszélgetni. Na, mindegy, hosszúra nyúlna a történet, hogy mondta el, hogy Isten hogyan vezette, és hogyan tart most ott nem tudom hány bibliaórát a különböző gyülekezetekben. Szóval, hogy nem azért vagyunk, hogy csak úgy. És akkor azt mondja, hogy ha még nagyobb csendre vágyik, mert ott szép csend van, ha még nagyobb csendre vágyik, akkor kijön a feleségével Salföldre, és ott van mellette ez a pálos kolostor, amit 1308-ban építettek. És akkor ott mondom neki, hogy hát miközben jöttem és hallgattam a rádiót, akkor beszéltek róla, hogy egyre több a hallás probléma az embereknél. És hát nem csak azért, ezt hangsúlyozták a szakemberek, nem csak azért, mert bedugják a fülüket a fiatalok, és ott tönkreteszi a különböző, nem tudom, dobhártyát, hallócsontokat, meg mi egymást, az érzékenységet, hanem az, hogy alapvetően nagyon kevés az az idő, amikor csendben vagyunk, amikor csönd van körülöttünk. Tehát tényleg így van. Mostanában kezdem észrevenni, hogy zavar az, hogy állandóan megy valami autó, állandóan van valami zaj. És hogyha zajban vagyunk, akkor a fülünk már nem képes a neszezést meghallani. Lehet, hogy észrevesszük mi is, hogyha teljes csendben vagyunk, akkor az mennyire segít abban, hogy a halk neszeket észrevegyük. De hogyha az ember évtizedeken keresztül zajban van, nem tud már annyira kifinomultan hallani. Vagy gondolatunk a szemünkre, hogy a fényszennyezésről nagyon sokat beszélnek. Hát éppen mondtuk most itt a fiataloknak, hogy ti még nem láttatok csillagos égboltot. Ahhoz el kell menni 100 kilométerre. csillagoknak a tizedét látjuk innen. Mert akkora a fényszennyezés a főváros felől. Tehát, hogy így egyszerűen eltompulnak az érzéseink, és nyilvánvaló, hogy ebben a világban meghallani az Istennek a hangját szinte képtelenség. Nem véletlenül mondja Jézus az oltár előtti igében, hogy akinek van füle a hallása, hallja, és akkor folytatja azzal, hogy hát vannak, akik hallanak, de nem értenek. Eljut a hanghullám a dobhártyáig, de tovább nem. Nem megy tovább az ingerület mondjuk az agyba. Nem érti meg, hogy miről van szó. Mondjuk egy ilyen halk hang, hogy vadd be a bűneidet. A világban ezt halljuk? Nem, hát ott inkább azt halljuk, hogy nincsenek bűneid. És vagy hogy vigyázz, hogy sokan nem mennek be majd a nyugalom helyére. Halljuk ezt a világban? Sokszor már az egyházban sem halljuk. Még a Bibliában még le van írva, még ott van, de ezt már nem halljuk meg. Vagyis, hogyha nem megy be valaki a nyugalom helyére, akkor mi marad? A nyugtalanság. A félelem, a pánik, ez marad. Ami itt tapasztalható, amit átélünk. Van ez a szép film Néri Szent Fülöp életéről, aminek az a címe, hogy a mennyországot választom, és hát ebben nekem a legkedvesebb rész az, amikor sorba állnak az emberek, és mennek hozzá gyónni, és az egyik fickó oda térdel elé, és akkor kérdezi tőle, na fiam, te szoktál imádkozni? Én állandóan imádkozom, mondja a fickó. Reggeltől estig? Nem, csak este. És miért? Hát mert csak éjszaka félek a pokoltól. Na de hát Isten nem a félelem lelkét adta neked, mondja Néri Szent Fülöp, hanem a boldogság, az öröm lelkét adta neked. Ezért imádkozzál hozzá mindig. Nem a félelem miatt, hanem az öröm miatt. És próbálj meg örülni. És az elégtétel? Kérdezi. A penitencia? Hát még az is kell. Mondja Néri Szent Fülöp. Meglátod, hogy majd tudod dicsérni az Istent. Az elégtétel ez. Imádkozz Istenhez, és próbálj meg örülni. Elkerekedik az arc, hogy örülni, ez az elégtétel. Nem azt, hogy most akkor mondjunk el még 10 hiszek egyet, meg üdvözd légy Máriát, meg nem tudom milyen jóvátételt ajánljunk fel az Istennek. Nem. Az elégtétel, örülj. Vagyis rájönnek ezek a katolikus szentek is, hogy kegyelemből van, ingyen van, hogy bemehetünk a nyugalom helyére. És akkor feloldozza az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Egyszerű, tehát nincsen feltétel, nincsen penitencia, de ezt gyakorolni kell, meghallani az Istennek a szavát, megvallani a bűneinket, letenni. Ez egy állandó folyamat, gyakorolni kell. Mert nem automatikus a bemenetel. Tehát az ige arról szól egyrészt, hogy egy bizonyosságot sugal, hogy mi bemegyünk, mondja ő. Ahogy ez a vendéglátó testvére mondta, mert hát nagyon tetszett a szolgált készsége, és mondtam, hogy hát tudod, hogyha esetleg onnan elhív téged az Úr, mert elmondta, hogy hogyan hívtál oda, ha onnan elhív téged az Úr, akkor itt tárkolókkal várunk, és szükségünk van szolgálattevőre. Hát azt mondja, tudod, most már én inkább arra várok, hogyha elhív engem az Úr, akkor egy magasabb dimenzióba fog elhívni. Igen, tehát így kell hozzáállni a dologhoz, hogy tudom, hogy Isten elhív engem, elhívott a nyugalom helyére. Másrészt egy bizonytalanságot is sugal az így, hogy vigyázz, mert sokan vannak, akik viszont elbuktak. Nem véletlen, hogy benne van Jézus példázataiban is ez, hogy Sokan vannak az elhívottak, de kevesen vannak a választottak. És ott biztatja a példázatban a történetek a főszereplője, a királyi mennyegzőnek a főszereplője, a király, ugye biztatja a szolgákat, hogy menjetek ki. Ja, azok visszautasították, ti menjetek ki a keresztutakra, a kerítések mellé, és hívjatok be mindenkit, a csonkabonkákat, és egyre inkább ezt tapasztalom, hogy a csonkabonkák azok, akik nyitottak az evangéliumra. Az a lelkész testvérem, aki azt mondta, hogy teljesen elfogyott. Vagy mondjuk egy olyan testvér, akit megmosolyognak az utcán az emberek, mert hát nem egészen százas. És akkor most a pécseli Isten tiszteleten mondom neki, nem hozzánk jár egyébként, csak mindig benéz. Mert ő a szomszéd templomban jár, csak előtte bejön hozzánk is, mert van még idő, és korán leindul, és akkor mondom, hogy na, de szépen tetszett rám mosolyogni. Mert már nem tudom, hogy volt. Észrevett, és akkor mosolyogott, és így integetett nekem a padból. Na, de szépen tetszett rám mosolyogni. Hát persze, azt mondja, hát, mert nagyon szeretem az Úr Jézust, és hogy nagyon szeretem a templomot. Hát persze, nagyon jó napom van, mert most jövök a templomba. Hoztál nekem valamilyen igét? Jaj, hát mondom, most nincsen nálam ige, majd a következő vasárnapra majd hozok. Hát kérdezem, hogy így kell megtelni a Szentlélek örömével. Egyre közelebb érzem magamhoz a csonkabonkákat, mert én is csonkabonka vagyok, és ez nem attól függ, hogy most akkor hány forintja van az embernek. Tehát az, hogy az ember lelki szegénynek érezze magát, ahhoz nem kell forintban is szegénynek lenni. Nem ettől függ. Tehát nyugodtan lehet egy milliárdos ember lelkileg szegény, és tiszta szívű. Tehát egyrészt bizonyosságot sugall az Isten igéje, másrészt azért nagyon nagy figyelmeztetés ez, hogy vigyázz, mert nagyon kevesen vannak a választottak. Mert sokféle indítatásból lehet templomba is jönni. Fú, hát hányféle indítatást láttam már. Volt olyan, amikor lyukas szívvel született egy kisgyermek, és hát bizony műtétre vártak a szülők, nem voltak egyébként templomba járók, de a műtét előtt jó pár hétig jártak a templomba. Meg volt a sikeres műtét, abban maradt a templomba járás. Le akarták kenyerezni az Istent némi persejpénzzel, vagy nem tudom. El nem tudom képzelni. Pedig úgy megörültem, hogy de jó. Hát ez egy apropó, hogy jönnek. Hát, ha megmarad. Nem. Aztán eszembe jutott, hogy a Sylvester Stallone-nak is az egyik lánya lyukas szívvel született. Hogy hívják? Milyen Rose? Sophie Rose. 97-ben. És ez indította őt az Isten keresésre. És hát, ha jól tudom, nem hagyta abba. Szüksége is van rá, neki is. Neki is nagy szüksége van rá. Ezek után jutott hitre, és rendezte a kapcsolatát a feleségével. Mert nem volt a felesége, hanem csak együtt éltek. És amikor a Golden Globe díjat vett át, akkor csináltak vele egy interjút, és akkor azt mondta, hogy nem ez a legnagyobb díj. Az, hogy életet kaptál, ez a díj. A család sokkal fontosabb, mint ez a díj. És ennek a szónak súlya van, amikor elmondja egy olyan ember, aki 36 évesen vesztette el a fiát. Tehát igazából az érzi, hogy mekkora díj az, amit az Isten ad, aki már érzi a vesztességnek is a lehetőségét. Egy hittanórán nem az a gyermek fogja legjobban megérteni a feltámadás örömhírét, aki még nem tapasztalta a halálnak a lehelletét. Egy hittanórán azt a gyereket érinti meg, mondjuk Jairus lányának a feltámasztása, aki már látta valamely hozzátartozóját haldokolni. És előfordul olyan, hogy ölbe kell venni és megvigasztalni. És milyen vigasztalás neki, hogy Jézus fel tudja ébreszteni azt a kislányt a halálból. Mindig a csonkabonkák azok, akik leginkább érzékenyek az evangéliumra. És azt mondja ugye ez a Sylvester Stallone, hogy nem egyedül kell, nem magányos farkasként kell megfutni a pályát. Együtt. Az egész zsidókhoz írott levél, hát az egész Szentírás magától értetődően arról beszél, hogy együtt kell, gyülekezetben. Ez csak nekünk kell, individualista társadalomban élő embereknek magyarázni, hogy figyelj, együtt lehet csak. Tehát az a feladat, hogy együtt fussuk meg a pályát, hogy közülünk senki le ne maradjon. Mert hogyan menekülünk meg? Csak kegyelemből. Filippiánsz rettentően sokat beszél arról, hogy mennyire fontos a kegyelem, és mennyire ellentétben áll a kegyelem a társadalmi berendezkedéssel. Egyenesen így fogalmaz, hogy a társadalmi intézmények a kegyelem hiányára alapozzák a működésüket. Mindig a teljesítmény van előtérben. Persze nem muszáj ezt megkérdőjelezni, mert nem tudom, hogy lehetne másképpen. Mondjuk egy iskolában hogyan lehetne másképpen? Csak teljesítményre lehet. De tudomásul kell venni, hogy a kegyelem az teljesen ellentétes a gondolkodásunkkal, és éppen ezért nehéz is elfogadni, hogy az Isten kegyelmet ad. Mert gondoljunk arra, hogy dicséretet is. Hát most gondoltam végig az ige kapcsán, hogy dicséretet is milyen megfontolásból, vagy milyen helyzetekben kaptam. Mi lehetett ennek a hátterében? Nem mindig az őszinteség. Vagy gondoljunk arra, hogy hány és hány családban van fekete bárány. De ha kiesik az a fekete bárány, akkor előlép egy másik, ez egy lélektani szabály, azonnal előjön egy másik, hogyha meghalt mondjuk az, vagy távozott egy pszichiátria otthonba, vagy vala bármi. Előlép egy következő. Meg szükségszerű legyen, aki elviszi a balhét, aki az oka mindennek, minden bajnak. Kegyelem. Ugye ezért mondta a Süle Ferenc doktor, hogy még a Lipót mező mondta, hogy itt a betegeknek a 90%-át nyugodtan haza lehetne engedni, normális életet tudnának élni, ha otthon egy megbocsátó családi közeg várná őket. A megbocsátásnak ilyen ereje van. Nem a teljesítmény, hanem Jézus teljesítménye a döntő. A kegyetlenség az viszont mérgező. Gondoljunk arra, hogy milyen az, amikor meghal mondjuk egy apa úgy, hogy nem bocsátottak meg neki. És hány esetben történik ez meg? Vagy hogy egy anya fél életén át nem áll szóba a fiával. Ezek iszonyatos dolgok. Én nem is csodálkozom azon, hogy olyan kevesen vesznek úrvacsorát, hiszen ott van a kérdés, hogy megbocsátottál-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik ellened vétettek? Hát nem csoda, hogy kevesen veszünk úrvacsorát. Hát nem akarnak az emberek hazudni. De hát így nem lehet élni. Mi értelme van így? Nélküled mit sem él az egész életem? Mégsem szabad így tovább menni. Azt mondja ez a Philip Yancey, hogy ő azt figyelte meg, hogy a vallás a mi világunkban, a házasság különböző fázisaiban van. Tehát, hogy a társadalom és a vallás, a hit különböző fázisokat él át. És akkor ő úgy látja, szerintem teljesen igaza van, hogy a szegény országban megint a csonkabonkák jönnek. A szegény országokban a mézes heteket élik a társadalmak. Minden frankó. Örülnek annak, hogy Jézust követhetik. Örülnek annak, hogy végre megismerték a pogány hiedelmek és félelmek után a kegyelmet. Óriási különbség, amit átélnek ezek az emberek. És nagyon örülnek neki. Dél-Amerika, Dél-Afrika, nem tudom, tehát csomó hely. Európa melyik stádium? Válófél. Válófél. Egyesült Államok, azt mondja, 25 éves házasság évforduló. Még sokan gyakorolják a hitet, de egyre inkább a külsőségekre mennek rá. Hát úgy, ahogyan az általam említett Néri Szent Fülöpöt is számon kérték a felettesei, hogy hát hogy szabad ég alatt gyóntatsz. Külsőségek. Meg hát igazából te nem vagy pap. Mit kell tennünk nekünk? Felismerni azt, hogy hol vagyunk, melyik fázisban. Mézes hetek, válófél, 25 éves évforduló, vagy több. Ismerj fel, hogy hol vagyunk, és törekedj, és gyakorold, és ne add fel, hanem haladj tovább az úton, és eljutsz oda, hogy te is tudod majd mondani, hogy engem is majd egy felsőbb dimenzióba hív el az Úr a nyugalom napjára. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, elhívtál bennünket is. Kérünk, Urunk, segíts, hogy menjünk a hívásodra, hogy választottakká válhassunk. Kérünk téged, Urunk, hogy minket is vigyél be a nyugalom helyére, hogy megszabaduljunk a félelem, a nyugtalanság, a pánik helyétől. Kérünk téged, hogy ajándékozz nekünk is az erő, a szeretet, a józanság és az öröm lelkét, a te lelkedet. Amen.